Örökkévaló Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, imádattal hódolunk előtted. Dicsérjük a te nevedet. Dicsérünk téged, aki teremtetted ezt a mindenséget. Ahogy énekeltük is, minden a te kezednek alkotása. Mi magunk is, mint teremtményeid, magasztalunk téged. Hatalmadat és bölcsességedet tükrözi ez az egész világ. A kicsinyek, a legnagyobbak, a mikrokozmosz, a makrokozmosz. Téged magasztal, Urunk, szavak nélkül, minden évszak, az évszakok megannyi apró csodája, és mi a saját szavainkkal szeretnénk téged magasztalni, téged dicsőíteni. Különösképpen is dicsőítünk szeretetedért, melyet megnyilvánítottál irántunk, az elmúlt héten is, de mindenek fölött Jézus Krisztusban, mi drága megváltó Úrunkban, akinek a feltámadására emlékezünk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a mi üdvözítőnk, és nem csak a miénk, hanem az egész világnak adatott egyetlen megmentő. Dicsőítünk téged, aki a sátán fölött, a bűn fölött, a halál fölött győzelmesnek bizonyultál. És köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki megkeresel bennünket a mai napon is, és itt vagy közöttünk is. Kérünk, segíts, hogy meghallhassuk a te szavadat. Lelked által segíts, hogy megértsük, amit üzenni akarsz nekünk. És kérünk téged arra, hogy legyél ott minden helyen, ahol körülötted gyűlnek össze, szavad után, utánad vágyakozó emberek. Látod, hogy milyen nagy lelki éhség van ebben a világban, és az emberek mindenféle lelki tápláléknak látszó dolog után is kapva kapnak. Kérünk, hogy elégítsd meg mindazok lelkét, akik hozzád fordulnak. Táplálj bennünket igével, az életnek beszédével, önmagaddal, hozzánk illő eledellel. És kérünk téged, segíts, hogy hittel tudjuk elfogadni mindazt, amit ma is nyújtasz mi nekünk. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, hogy magasztalhat téged a szívünk, és várhatjuk a te üzenetedet. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 166. énekünknek az első versszakát. A 166. énekünknek az első versszakát, ami így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk.
Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk, kegyelmeddel minket segíts, a mennyi gazdagra
Isten tiszteletünk alapigéjét a 127. Zsoltárból olvassuk, a 3., 4. és 5. versből. Leülve hallgassuk meg a verseket. A 127. Zsoltár 3., 4. és 5. versében ezt olvashatjuk. Íme az Úrnak öröksége, a fiak, az anyaméh gyümölcse, jutalom. Mint a nyilak a hős kezében, olyanok a serdülő ifjak. Boldog ember, ki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap is erről a Zsoltárról beszéltünk, és nem volt lehetőség arra, hogy végig vegyük, de nem szabad otthagyni ezt a Zsoltárt, hanem most visszatérünk hozzá, és a második részének az üzenetét is áttekintjük. Emlékeztetőül megértettük azt, hogy az egész Zsoltár Istenről, mint ajándékozó Úrról beszél, aki az ő benne bízó embernek, az őt szerető embernek a rendkívüli munkáit is megáldja, ha házat épít, vele van. Az ő benne bízó embernek biztonságot ad, védelem alatt tartja. És aztán pedig a hétköznapi munkájára is áldást ad az Isten. A mai ígében pedig azzal találkozunk, hogy az Úr gyarapodással, mármint hogy szaporodással is megáldja az ő benne bízó embereket. Ma ezt vesszük egy kicsit nagyító alá. Ha valaki most már a húzat fog zavarni, akkor az meg szóljon. Mert így meg ez szokott a probléma lenni, hogy akkor meg húzat lesz. Tehát, ma a gyermekekre pillantunk, akikkel kapcsolatban három képet használ ez a felolvasott néhány vers. Azt mondja először is, hogy a gyermek örökség, aztán gyümölcs, és áldás, jutalom. Mindezt ugyanaz a motívum köti össze egymással, hogy tudnélik, a gyermek mindháromban, mint ajándék van a szemünk előtt. Ennek fényében érthető az, hogy az istenfélő zsidó emberek a gyermekeiket első rendben nem a férfiasság vagy a termékenység bizonyítékaként vették, hanem Istentől való ajándékként. Hiszen akár az örökség, akár a gyümölcs, akár a jutalom, ez mind ajándék. Nézzük most ezt a három képet. Először azt mondja, íme az Úrnak öröksége a fiak, vagy más fordítás szerint, íme a fiak, örökség az Úrtól. Ezt a képet jobban megértjük, ha tudjuk azt, hogy Isten a zsidóknak örökségül adta Izrael földjét, és azon belül mindenkinek a maga kis föld részét. Ezért a zsidók úgy gondoltak az egész hazájukra, de az ők is saját föld tulajdonukra is, hogy ezt mi az Istentől kaptuk örökség gyanánt. Ez a mi örökségünk. Nem tévesztették szem elől azt, hogy Istentől kaptuk a földet örökségbe, vagyis Isten fontosabb, mint a földünk. Akár a saját kis földtulajdonunk, akár a hazánk is. Ezeket tőle kaptuk örökségbe. Ő fontosabb, mint az örökség. Na, a másik dolog, amit nem tévesztettek szem elől, a földünk az Úr tulajdona. Isten megmondta nekik azt, például a Mózes harmadik könyvében, enyém a föld, amin éltek. Odaadom nektek, tekintsétek örökségnek, de én még élek, és élni is fogok örökkön örökké, és a föld továbbra is az enyém. A zsidók tehát nem tévesztették szem elől azt, hogy a földünk, akár a hazánk, akár a mi kis egyéni földbirtokunk, az tulajdonképpen az Úré. A harmadik, amit nem tévesztettek szem elől, hogy Isten megszabta nekünk, hogy hogyan bánjunk az őtőle ránk bízott örökséggel. Ő a tulajdonos, és megszabta nekünk, hogy a ránk bízott örökséggel hogyan bánjunk. Sok mindent olvasunk erre nézve a Bibliában. Isten megmondta, hogy hogyan kell vetni, aratni, mikor kell pihentetni a földet, megmondta, hogy kinek lehet eladni, kinek nem lehet eladni, hogy vannak az örökösödési dolgok. Isten megszabta, hogy a földdel, akár a hazájukkal, akár az egyéni földörökségükkel hogyan bánjanak. És a negyedik dolog, amit a zsidók nem tévesztettek szemről az örökséggel kapcsolatban, az az, hogy az Úrnak tartozunk felelősséggel azért, hogy a mi föld örökségünkkel, akár hazánkkal, akár egyéni tulajdonunkkal hogyan bánunk. Tehát ez a négy gondolat kapcsolódik így az örökségnek a gondolatához. Egyrészt az Úr fontosabb, mint a földünk továbbra is az Úr tulajdonában van, úgy kell vele bánnunk, hogy az Úr meghatározta nekünk, és felelősséggel tartozunk neki azért, hogy a mi örökségünkkel hogyan és mi módon bántunk. Nos, testvérek, Szentlélek itt a bölcs Salamon által azt írja, hogy a gyermek is az Úrtól való örökség. Örökség. Ez a zsidó emberek számára ugyanazt a négy gondolatot hordozta. Ha a gyermek örökség, akkor ez azt jelenti először is, hogy az Úr fontosabb nála. Másodszor azt jelenti, hogy a gyermekünk továbbra is az Úré. Harmadszor úgy kell vele bánnunk, hogy az Úr megszabta nekünk. Negyedszer az Úrnak tartozunk felelősséggel azért, hogy hogy bánunk a gyermekünkkel. És ezt a négy dolgot, testvéreim, nekünk is meg kell fontolni. A gyermek örökségünk. Akár egy, akár kettő, akár nyolc, tíz, bármennyi. A gyermek örökség. Először is ez azt jelenti a számunkra is, hogy az Úr fontosabb, mint a gyermekünk. Az Úr az első. Másodszor a gyermekünk továbbra is az Úr tulajdona. Nem a miénk. Egy pillanatra sem a miénk. Ha tetszik neki, az anyamébe visszaveheti. Azt tesz vele, amit akar, mert az övé. Harmadszor a gyermekeinkkel úgy kell bánni, ahogy az Úr az ő igébe meghagyja nekünk. Megadja nekünk az igébe a gyereknevelésnek a irányelveit, alapelveit. Az Istenfélő ember ezeket kutatja, ezeket keresi, törekszik ezeket betartani, mert tudja, hogy ezek nem veszítettek semmit az időszerűségükből, és Jézus nem dobta ki őket az ablakon, és ezért ő se dobhatja ki. És a negyedik dolog, amit meg kell fontolnunk, hogy az Istennek felelősek vagyunk azért, hogy mit tettünk a mi örökségünkkel, a gyermekeinkkel. Hogyan tanítottuk, hogyan neveltük, mi módon nevelgettük őket. Ha ezeket, testvérek, így tisztán látjuk magunk előtt, már is pozitív változáson megy keresztül a gyerekszemléletünk. Akik pedig ezeket nem fogadják el hittel, testvérek, azok bűnökbe esnek. Alapbűn az, hogy a gyermek kerül az Úr helyére. Nem az Úr fontosabb, mint a gyermek, nem. A gyermek fontosabb, mint az Úr. Minden a gyereknek kerül alárendelve, minden a gyerek körül forog a családban, egy bálvány Istenné válik, ami vagy aki minden meghatároz a családban. Ez bűn, testvérek. A gyermek nem fontosabb, mint az Úr. Az Úr fontosabb, mint a gyermek. A következő bűn az, testvérek, hogyha a szülők kizárólag a maguk tulajdonának tekintik a gyereket. Ez az enyém. Senkinek semmi köze hozzá, még az Istennek se. Tőle is elzárom, majd ő eldönti, hogy akar-e Istennel foglalkozni, vagy nem. Nem, testvérek. A gyermek az Úré, és nem a miénk. Nem azt csinálunk vele, amit nekünk jónak tűnik, vagy tetszik. A harmadik bűn, testvérek, hogy nem az Úr akarata szerint neveljük. Nem figyelünk arra, hogy Isten mit mond a Bibliában a gyereknevelés, hanem elkezdjük a saját kis bölcsességeink szerint, amiket vagy magunknak kitaláltunk, vagy másoktól ugye megtanultuk, vagy eltanultuk, elkezdjük azok szerint dirigálni a gyermeket. Na, ott egy gyermek. Anna. Megérkezett ő is. Minden esetre, testvérek, a negyedik bűn, azért csak tovább kell lépnünk, hogy a szülők nem gondolnak arra, hogy Istennek tartoznak felelősséggel a gyermekért. Nem gondoljuk, hogy az Úr felelősségre fog bennünket vonni azért, hogy hogyan és mi módon bántunk velük. Úgy fegyelmeztük-e példának okáira, hogy az Úr azt elénk adta. Úgy szerettük-e őket, ahogy az Úr elénk adta. Töltöttünk-e velük minőségi időt. Ezekbe a bűnökbe, testvérek, bizony könnyen beleszaladunk, és kell elgondolkozni rajta, hogy vajon látjuk-e tisztán, világosan ezt a négy meglehetősen alapvető igazságot, a gyermekünk örökség az Úrtól. Vagyis az Úr fontosabb, mint ő. A gyermekünk továbbra is az Úr tulajdona, utolsó szívdobbanásáig az Úr tulajdona marad. Úgy kell vele bánnunk, hogy az Úr meghatározta nekünk, és az Úr felelősségre fog minket vonni minden gyerekünkért, hogy mit csináltunk velük. Hogyan neveltük őket. Az Úr örökség. Illetve a gyermek örökség. Egy második képre is át kell térnünk. A második kép szerint a gyermek, így mondja, gyümölcs. Az anyamély gyümölcse, így nevezi. Nagyon régi kifejezéssel állunk itt szemben. Régiségét tanúsítja az, hogy már a Mózes első könyvének 30. részében is találkozunk ezzel a kifejezéssel. Rákherről olvassuk Jákob feleségéről, hogy nem szült gyermeket. Irigykedni kezdett a nővérére, az meg ugye az szült. És akkor Rákhel oda megy a Jákobhoz, a férjhez, és azt mondja neki, hogy adj nékem gyermeket, mert ha nem, belehalok. Mire Jákob, némileg megharagudva, ezt mondja neki, avagy Isten vagyok-e én, ki megtagadta tőled méhed gyümölcsét. Nyilván nem ott találta ki Jákob ezt a kifejezést, hogy a gyermek a méhnek a gyümölcse. Nyilván ez egy korábbi, még korábbi kifejezés volt. Tehát egy ősi kifejezés, ami azt mondja, hogy az anyaméh a gyümölcstermő hely. És tényleg az is, hiszen a gyermek voltak éppen két magból származó gyümölcs, ami az anyamében egy védett helyen elrejtve fejlődik, növekszik, életképes emberkévé válik. Az anyaméhet azért is alkotta Isten olyannak, amilyen, hogy az gyermeket teremjen. Ha termett, akkor gyerekre ránézett a zsidó ember, és azt mondta, gyümölcs. Ez gyümölcs. Mi is megtehetjük ugyanezt, testvérek, mert nézhetünk úgy a gyermekeinkre, mint gyümölcsre. Ahogy a gyermek, illetve ahogy a gyümölcs fának bizonyos értelemben természetes velejárója minden gyümölcs, ugyanúgy bizonyos értelemben minden anyamének természetes velejárója a gyermek. Tulajdonképpen az természet ellenes, ha egy anyamé nem terem gyermeket. Mint ahogy nem természetes, ha egy fa, mondjuk nem terem, egy gyümölcsfa nem terem semmi gyümölcsöt. Ez bizonyos tekintetben természetellenes. A természetes az, hogy egy anyamé terem egy gyermeket. Egy kis gyümölcsöt. Nem valami egetrengető, vagy világrengető esemény, hogyha egy édesanyja áldott állapotba kerül. Bizonyos szempontból természetes dolog. Ugyanakkor, testvérek, mégis amikor megnézünk egy gyümölcsöt a fán, akkor szinte valószínűleg mindnyájan egy kicsit úgy mindig rácsodálkozunk, hogy de jó, de szép, de ízletes. És ilyen szempontból a gyermek, bármennyire is természetes gyümölcs az anyamének, mégis egy csoda, egy kisebb fajta csoda, vagy nagyobb fajta csoda. Természetes, de mégis csodálatos. Egy kis élet. Aztán az is egy párhuzamként kívánkozik, hogy ahogy a gyümölcs megterheli a fát. Amikor ugye gyümölcsöt érlelnek a fák, hát ezt a biológusok jobban tudják, azért az a fát megterheli. Nagyobb aktivitásra serkenti, gondolom, a fa szervezetét, vagy egy gyümölcsnek gyümölcstermő növénynek a szervezetét. Ugyanúgy tulajdonképpen a gyermek is, amikor érlelődik az anyamében, az is bizonyos szempontból megterheli az anya szervezetét. Nem csak a méhet, hanem az egész szervezetet. De csodálatos dolog az, hogy egy női szervezet, egy édesanyának a szervezete mégiscsak követi a megterhelést, és megérlelődik benne az a gyermek. Aztán, testvérek, az is elmondható, hogy örömmel fogadunk mi minden egyes gyümölcsöt. Mi kimegyünk a nyáron vagy ősszel a gyümölcsösbe, és meglátjuk az első almát, akkor nem kapunk rögtön egy dürohamot, hogy itt egy alma, hanem örvendezve, hogy letépjük a fáról. Most amikor egy gyermek fogan valakiben, Isten ajándékaképpen, akkor ott se kapunk mindjárt sírógörcsöt, és nem természetes az, hogy valaki megtudja, hogy áldott állapotban, és akkor egyből kétségbe esik, egyből gond felhőzi be hú, mi lesz itt, hogy kerülhettem volna ezt a szerencsétlenséget. Ez már annak a nézetnek a termék, ami ma a világban van. De hogyha mi úgy gondolunk a gyermekre, mint egy gyümölcs, akkor öröm tölti be a szívünket. Istentől kaptunk egy kis gyümölcsöt. Azt mondja Lea, Jákobnak a másik felesége, Áser megszületésekor, akit pedig egyébként nem ő szült, boldog vagyok, mert boldognak mondanak engem az asszonyok. Boldog vagyok. És az asszonyok őt boldognak mondták, mert lett egy gyermeke. Aztán a 113. Zsoltárban olvassuk Istenről, hogy ő beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Nagy örömre. Örvendezik az ember, a hív ember, hogyha gyermeket kap az Úrtól. Aztán, testvérek, egy további párhuzam, hogy ahogy a gyümölcsöket védelmeznünk kell mindenféle kártevő ellen, mindenféle veszélyek ellen, úgy kell a gyermekeinket is őriznünk. őrizzük is minden rájuk leselkedő veszélytől, ne vigye el őket a fagy, már lelki értelemben, ne verje le őket a jég, ne szaggassa ki valami vihar, ne essen neki valami barbár ember, nehogy különböző kórokozók szétrágják a lelküket, megrontsák őket. Itt van tehát ez a következő kis kép, az anyamének a gyümölcse a gyermek. Istentől származó gyümölcs, minden fiunk vagy lányunk, akit adott nekünk az Úr. Aztán testvérek, a következő harmadik kép, amit mond a Zsoltár, azt mondja, hogy íme az Úrnak az öröksége, a gyermek, az anyamé gyümölcse, jutalom. Ez a harmadik. Jutalom. Itt is egy igen régi kifejezéssel állunk szemben, megint kénytelen vagyok Leát idézni, Jákob feleségét, aki a Mózes első könyvének 30. részében azt mondja, megadta Isten az én jutalmamat. Jutalomnak nevezi ő is a gyermeket. Ugyanúgy, hogy a Zsoltár. Jutalom az anyamé gyümölcse. Ez érdemes ezen a jutalom kifejezésen egy kicsit elgondolkoznunk, testvérek, mert félreértésekre adhat okot, ha nem jól értjük. A jutalom az egy rendkívüli ajándék az Úrtól, amit az Úr önmagára tekintettel, a maga belátása szerint szeretetből és szabadon ad az embernek. A jutalom tehát nem valami megszolgált munkabér. A munkabér az nem jutalom, az jár. A jutalom az nem jár. A bért lehet követelni a munkaadóktól, a jutalmat nem lehet követelni. Ugyanúgy van ez az Úrral kapcsolatban is. Az ember kiérdemelni, megérdemelni, megszolgálni jutalmat nem tud. Képtelen. Az ember a Istennél kiérdemelni csak egy dolgot tud, a kárhozatot. Az üdvösséget az embernek azt az Úr Jézus érdemelte ki, ő szolgálta meg a kereszt halálával. Jutalmat nem az kap Istentől, aki megérdemli, kiérdemli, megszolgálta, hanem az, akinek az Úr jutalmat akar adni. A saját belátása szerint szeretetből meg akar egy embert jutalmazni. Nos, ilyen értelemben kell néznünk, testvérek, a gyermekre is. A gyermek jutalom. Ha egy zsidó ember egy gyermeket kapott, akkor ránézett a gyerekére, és azt mondta, jutalom. Ez jutalom. Leolvasom róla azt, hogy engem szeret az Isten. Nem érdemeltem én, meg ez már a harmadik gondolat, nem érdemeltem meg, nem veregettem meg a saját vált, hogy megérdemeltem ezt a gyereket. Olyan jó ember vagyok én. Nem érdemeltem meg. És a negyedik, amit tett, magasztalta az Urat hálaadással a szívébe. Köszönöm, hogy megjutalmaztál engem ezzel a gyermekkel. Ma is szükséges, testvérek, ezeket így megfontolnunk. A gyermekünk, ha ránézünk, lássuk azt, hogy egy jutalom. Jutalom. Olvassuk le minden egyes kis gyermekünkről, vagy már nagy gyermekünkről, ha megnőtt időközben. Olvassuk le róluk, hogy Isten nem azért adta nekünk, mert megérdemeltük, hanem azért, mert szeret bennünket. Szeretetből kaptuk őket. A harmadik, ami jusson eszünkbe, testvérek, az, hogy tényleg nem a mi érdemünk a gyermekünk. Nem szolgáltuk meg egyik gyerekünket se. Nem a mi nagy teljesítményeink jutalma. Hanem mi ezekre méltatlanok vagyunk. Ugyanakkor, ha rájuk nézünk, testvérek, akkor gondoljunk arra, hogy hát köszönjük meg az Úrnak őket, és magasztaljuk az Urat azért, hogy úgy döntött, hogy minket ilyen jutalommal fog ellátni. Fontolhatjuk meg még azt is, testvérek, itt, hogy az Úr nem csak a gyermek jutalmat ismeri, hanem másféle jutalmakat is ismer. Előfordulhat, valakit nem gyermekkel jutalmaz meg az Úr, hanem mással. Mással. Sokféle jutalom van az Úr tarsójában. Ha valakinek ad egy gyermeket, vagy több gyermeket, minden gyermek jutalom. Ha valakinek nem ad gyermeket, ad neki más jutalmat. Az, hogy valaki istenféle ember, és mondjuk nincsen gyermeke, az nem azt jelenti, hogy őre haragszik az Isten, vagy átok alatt van, vagy valami bűnbe van. Isten más jutalmat ad neki. Minden esetre, hogyha a gyermekünk van testvérek, akkor nézzünk úgy a gyermekünkre, mint Isten irántunk való, meg nem érdemelt szeretetét, kegyelmességét tükröző jutalomra. Nem érdemeljük, de dicsőítsük, hálaadással értük az Urat. Itt van tehát, testvérek, ez a három kép. A gyermek örökségnek tekintendő. A gyermek gyümölcsnek tekintendő. És a gyermek jutalomnak tekintendő. Ezekhez kapcsolódik az, hogy a Zsoltárunk a gyermek elfogadásának két következményét is megemlíti. Az egyik az, hogy boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Boldog ember. Boldog, aki elfogadja a gyermeket örökségként, gyümölcsként és jutalomként. Boldog ember az. Erre a boldogságra, testvérek, nagyszerű példa, például Anna. Nem az, amelyik megérkezett, hanem Sámuelnek, az édesanyja. Annának nem voltak fiai, mert az Úr bezárta a méhét, így olvassuk a Bibliában. Ezért Anna csak sírdogált, semmit nem evett, és félje és hiába próbálta őt vigasztalgatni. Pedig próbálkozott, azt mondta neki, miért bánkodsz a szívedben? Nem többet érek én, te néked, 10 fiúnál? De hát ezzel nem tudta szegény Annát megvigasztalni, aki csak ment az Úrhoz, és kiöntötte a szívének a bánatát, a keserűségét, fájdalmát az Úr elé. Sőt, fogadalmat is tett az Úrnak, hogyha gyermeket kapok, akkor azt neked fogom adni. Ha gyermeket adsz, neked fogom adni. Az Úr pedig megemlékezett Annáról, megnyitotta a méhét, és megszülte a későbbi Sámuel prófétát. Ekkor imádkozta el Anna, a Bibliának az egyik legszebb hálaadó imádságát, ami így kezdődik, örvendez az én szívem az Úrban. Boldog volt Anna? Boldog volt. Aki az Úr örökségét, a gyermeket, vagy gyümölcsét, vagy jutalmát elfogadja, az boldog ember lesz. Az pedig, testvérek, aki nem fogadja el, az boldogtalan lesz. Nem szívesen beszélünk erről, de kell róla beszélnünk. Vannak emberek, akiknek Isten adja jutalomba azt a gyermeket, adja örökségként azt a gyermeket, adja gyümölcsként azt a gyermeket, és nem fogadják el. Még az anyamében szétdarabolják. Megölik. Vagy utána, ha megszülik, becsomagolják egy újságpapírra, és bedobják egy WC-be. Vagy más kukába. Nem fogadják el. Aki ezt teszi, testvérek, az boldogtalan ember lesz. Az boldog, aki elfogadja a gyermeket, aki nem fogadja el, az nem lesz boldog. Sőt, nagyon is boldogtalan lesz. És olyan lelki görcsöket idéz elő a saját maga szívében, akár édesanyáról, akár édesapáról van szó, amiket Isten tud csak megoldani, vagy kioldani. Csak az Úr az ő kegyelmével, az ő szeretetével tudja ezeket a gyilkosság miatt előállt gondolatokat, érzéseket, görcsöket az emberbe megoldani. Mert hogy az ember, ha elveti a gyermeket, gyilkos lesz. Életet öl meg. Sőt, testvérek, érdemes itt fölidéznünk a Genezis könyvéből a 4. rész 10. versét, ahol az Úr ezt mondja Káinnak, testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. És az érdekes dolog az, hogy amikor azt mondja, hogy a vére, akkor az többes számban van a héberben, vérei. Ami azt jelenti, hogy Káin, te nem csak Ábel tölted meg, hanem az ő vére itt. Nem csak Ábel vére kiált hozzám, hanem az ő leendő utódai is hozzám kiáltanak bosszúért. Te megöltél egy életet, de megölted benne az utódait is. Ezért mondják a zsidó emberek, hogy ha valaki megöl egy emberi életet, akkor az olyan, mintha egy egész világot pusztítaná el. Hát testvérek, hogyha mi ezt tesszük, megölünk egy életet, akár az anyamében, akár azon kívül, akkor nem csak egy életet pusztítunk el, hanem sokat. Annak az életnek az utódait is elpusztítjuk. Többszörös gyilkosoknak minősülünk. Ezt ki kell mondanunk. És újra mondom ezzel kapcsolatban, hogy itt nem csak arról van szó, hogy boldogtalanok leszünk, hanem az, hogy az Isten ítélete van rajtunk, és amíg bűnbánatra nem jutunk ebben a dologban, és nem kérjük azt, hogy Isten könyörüljön meg rajtunk, addig ez sokféle lelki görcsnek meg, sokféle boldogtalanságunknak lesz a kiváltóka. De az Úr hála neki, hogy nagyon kegyelmes. És erre, még erre a bűnre is van bocsánat. Van kegyelem az Úrnál. De inkább arra figyeljünk most, hogy boldog ember az, aki elfogadja az Úrtól származó örökséget, gyümölcsöt és jutalmat. A második következménye ennek, testvérek, a védelem, a biztonság. Azt mondja itt, hogy mint nyilak a hős kezében, olyanok a serdülő ifjak. Boldog, aki ilyenekkel tölti meg tegzén. A hős kezében a nyilak, ezt a képet használja. Nyilván a hős számára ezek a nyilak, ezek védelmet jelentettek, biztonságot jelentettek az ellenfelek számára, meg veszélyt. Valakinek tehát sok fia volt, akkor az az ember védelem alatt állt. Akkor az biztonságban volt, és minden ellensége alaposan meggondolt, hogy rátámad-e a kapuban, vagyis a korabeli bíráskodási szintéren. És azt mondja itt az írás, hogy van egy szülő, egy édesapa, édesanyja, akiknek több fia van a tegzében, akkor ezek a fiak, ez a család, ez megvédi őket. Akkor, ha valaki megtámadja őket, mondjuk egy jogi kérdésben, beperli őket, vagy valami történik. A nagy család beszédes érv volt, szabad így mondanunk. Nos, valóban erről van szó, testvérek, hogy a népes család a szülőknek egy védelmet, egy elrejtettséget, egy biztonságot adott abban az időben. Gondoljuk meg, hogy abban az időben még nem volt ilyen, hogy nyugdíj, meg öreg otthonok, meg idősek háza, meg házi beteggondozó szolgálat, és egyéb. Nem volt. Ha valaki család nélkül, vagy tágabb rokonság nélkül öregedett meg, akkor az meglehetősen kiszolgáltatott helyzetbe került. Föl is hívja az Úr a figyelmét ugye a mindenkori gazdagoknak, vagy tehetős embereknek, hogy a szegényt, és az árvát, és az özvegyeket, egyedül maradt embereket ne nyomorgassák, mert az ember mindig hajlott erre. Hát ők a legkiszolgáltatottabb, üssünk még rajtuk egyet. De hogyha valakinek ott van a családja, testvérek, akkor az egy biztonságot jelentett a számára. Így olvassuk például a második királyok negyedik részében, hogy egy asszony, a Sunemi asszony Elizeus prófétának azt mondja, miután a prófét azt mondja neki, hogy te asszony, mondd meg nekem, hogy mit kívánsz a királytól és a sereg főparancsnokától. Mert sok jót tett ez a Sunemi asszony Elizeus prófétával. Mit kívánsz? Mire az asszony ezt mondja neki, én az én nemzetségem között lakom. Ennyit válaszol. Nem, ezt úgy értjük, hogyha tudjuk, hogy ez azt jelentette, teljes biztonságban vagyok, nem szorulok lá semmire. Hát a nemzetségem körében lakom, pedig ennek az asszonynak egyébként még gyerekese volt. De a nemzetség, amely körül ölelte őt, az gondoskodott róla. Ide illik talán az Ótestamentumnak az egyik legmegindítóbb jelenet sora, ami a biztonságot nagyon szépen elénk állítja, amiben egy sok gyermekes szülőnek része lehet. Jákobnak a története. Jákobnak egyszer azt mondja Isten, Jákob, Jákob. Ő pedig mondta, imhol vagyok. Idős ember már, alig lát. És mondta az Úr neki, én vagyok Isten, a te atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott. Lemegyek veled Egyiptomba, és föl is hozlak. És József fogja be a te szemeidet. Miután Isten ezt elmondja Jákobnak, Jákob fölkerekedik Bérsebából, és elvitték őt fiai, a fiai vitték, mert már olyan öreg volt, hogy ő már nem tudott volna elmenni, elvitték Izrael fiai Jákobot, az ő atyukat, gyermekeiket és feleségeiket szekereken. Elmennek az Egyiptomba. Aztán az idős, homályosan látó ember találkozik az ő meghaltnak itt fiával, Józseffel. És befogadta József a szekerébe, elejébe méne Izraelnek az ő atyának, és amint maga előtt látta, nyakába borult, és sírt az ő nyakán hosszú ideig. Ekkor így szól az öreg Jákob: immár örömmel meghalok, miután láttam a te orcádat, hogy még élsz. Aztán egy kicsit elválnak, és pár nap múlva szólnak Józsefnek a fáraó palotáiban: íme a te apád beteg. Ekkor gyermekeivel azonnal útnak indult haldokló édesapjához. Mondják az öreg Jákobnak, akkor hírül veszik, hogy jöjj József, íme a te fiad jön hozzád. És akkor olvassuk ezt, hogy fölül az ágyán, vagy az ágyának a szélére az öreg Jákob. Összeszedi erejét, és kiül az ágy szélére. Úgy fogadja a fiát. Akkor oda megy a fia hozzá, a két unokával, akkor az öreg Jákob elkezd hozzá beszélni, és megemlékezik arról, hogy az Úr milyen ígéreteket tett neki. Aztán megemlékezik az ő szeretett feleségéről, Rákhelről. Aztán utána a lába közé fogja a két gyermekét, a József két gyermekét, a két unokát. El tudjuk képzelni az öreg Jákobot, már nem is lát. Oda veszi a lába közé a két, megcsókolgata és megölelgeti őket, így olvassuk. Hogy a térde közé fogja, az azt jelenti, hogy adoptálja őket, a fiaivá fogadja. El is mondja: József, ezek nem a te fiaid, ezek az én fiaim. Ezek az én fiaim. Majd akik ezek után születnek neked, azok lesznek a te fiaid. Manassét és Efraimot így fogadja fiaivá. Akkor azt olvassuk, hogy József arcra borul az édesapja előtt. Arcra borul az édesapja előtt. Ezután az ágy köré oda gyűlnek Jákob többi fiai is. Ezt is ugye könnyen el tudjuk képzelni, hogy ezek a marcona legények, ugye, mert elég marcona fickók voltak ezek az Izrael 12 törzsének az ősatjai. Annak idején nem riadtak vissza, hogy Józsefet bedobják ugye a kútba, verembe. Na most ott vannak az édesapjuk körül minnyájan. És akkor sorba megáldja mindegyiket, az öreg ember. Végig áldja mindegyiket, és nem tudjuk azt itt elolvasni, de érdemes elolvasni a Mózes első könyvének a végén, hogy áldja meg a fiait. Így áldással búcsúzik azoktól az emberektől, akiket ő is áldásként vett az Úrtól. És aztán így olvassuk: elvégezte Jákob, amit fiainak parancsolt, majd fölszedé lábait az ágyra, kimult és az ő népéhez takarítaték. Akkor a József oda borul a meghalt édesapjának az arcára és sír. Gyászolják 70 napig. Bebalzsamozzák, aztán visszaviszik arra a földre, ahol kérte, hogy temessék előtt. Így áldatik meg az a férfiú, aki féli az Urat, és aki családja körében távozik el a földről. Mert hogy ez a Jákob ebben a körben biztonságban volt, az biztos. Ez, testvérek, így van a mai világban is. Ha valakinek családja van, gyermekei vannak, ez a normális, hogy azok a gyermekek egy anyagi vagy lelki biztonságot nyújtanak annak az idős embernek, az ő szülőjüknek. Ez így a normális. Milyen rossz annak az embernek, annak a hitetlen embernek, aki mondjuk anyagi okokból vagy kényelmi szempontok miatt nem vállal a gyermekeket, és öreg korára mondjuk egyedül marad. Öreg korára egyedül marad, nincs támasza, nincs gondviselője, nincs öröme az unokáiban, nincsen kinek beszéljen az Úrról, a hitről, az élet, vagy éppen hit tapasztalatairól, csak ücsörög magában. Magába roskattan. Esetleg olykor kilép magából, és elkezd a kutyájához, vagy a macskájához különböző szózatokat intézni, vagy éppen nézi a tévét álló napon keresztül. Nincs mellette senki. Aztán oda kerül a halálos ágyára, és egyedül végzi be az életét. Mennyire más az, testvérek, amikor egy hívő ember, aki elfogadta az Úrtól jövő örökséget, aki igen mondott az Úrtól jövő gyümölcsökre, elfogadta az Úr jutalmait, megöregszik. Lehet, hogy nincs neki luxus lakása. Lehet, hogy csak ilyen kopott díványa van neki otthon. És még a szocializmus idejéből örökölt szekrény sora. Mert nem volt neki pénze arra, hogy nagyon szép lakást csinálja, mert a gyermekeire költötte azt. De ott vannak körülötte az ő utódai. meglátja az ő fiait, sőt lehet fiainak fiait is. Szeretettel veszik őt körül. Rájuk nézhet ezekre a gyerekekre. Gyönyörködhet bennük. Örvendezhet nekik. Megtapasztalja, hogyha rászorul, akkor esetleg elintézik ügyes-bajos dolgait. Hogyha beteg, meglátogatják. Meghallgatják panaszait, sírámait. Ha halálos ágyán fekszik, ott állnak az ágya mellett. Megfogják a kezét. Imádkoznak vele, vagy imádkoznak érte. Vigasztalgatják és erősítgetik őt az igével. Védelemben és biztonságban van az, aki fiakkal tölti meg az ő tegzét. Nem szégyenül meg az ilyen ember. Nos, kedves testvérek, itt van ez a két drága következménye annak, hogyha mi elfogadjuk az Úrtól jövő ajándékokat. Boldogok leszünk, és egy védettség, egy bizonyos biztonság kínáltatik fel nekünk. Most azzal fejezzük be a gondolatmunkat, testvérek, hogy igen döbbenetes az, hogy milyen éles ellentét van az Istennek a gyermek szemlélete és a világnak a gyermek szemlélete között. Egyszerűen ebben a kis néhány mondatban, amit felolvastunk, ebből is meglátszik. Ebből is kitűnik. Isten szemében a gyerek örökség, gyümölcs, áldás, a világ szemébe akadály a gyerek. Akadály a karriernek, a pénzkeresetnek, a megélhetésnek, a kényelemnek, a szabadságnak. A gyerek teher, nyomja a szülőknek a vállát, megoldandó probléma. A gyermek gond, kisgyerek kis gond, ugye nagy gyerek nagy gond a gyermek. Mennyire másként néz, testvérek, egy istenfélő ember az Isten szemén keresztül a gyermekére, és mennyire másként néz egy hitetlen ember a világ szerint a maga gyerekeire. Most, testvérek, nagy kérdés az nekünk, nekem is, de mindenkinek, hogy mi az Úr szemével vagy a világ szemével, a hitetlen emberek szemével nézzük a gyerekeinket. Nagy kérdés. Te hogyan nézed a gyermekeidet? Az Úr szemével, vagy a világ szemével? Nos, testvérek, hogyha valaki ezen elgondolkozik, akkor el kell jutni arra is, hogy ez a két nézet egymással összeegyeztethetetlen. Tehát az se lehetséges, hogy egyik szememmel az Úrral, másik szememmel a világ szemével nézem a gyerekeimet. Két teljesen ellentétes nézetről van szó. Vagy így nézi valaki, vagy úgy. De azt azért fontoljuk meg, testvérek, hogy nem elvi kérdéssel állunk szemben. Mert a gyerekekkel való bánásmódunk fog attól függni, hogy hogyan nézünk rájuk. Ha a világ szemével nézünk rájuk, úgy fogunk velünk bánni, hogy a világ. Ha az Isten szemével nézünk rájuk, akkor úgy bánunk vele, ahogy az Isten határozza azt nekünk, vagy Isten mutatja nekünk. Hogyha az Úr szemével nézzük, vagy a világ szemével nézzük őket, és ennek megfelelően fogjuk nevelni, azzal az ő saját életüket formáljuk. Ezt már mindenki tudja. Az ő életüket formáljuk azzal, ahogy neveljük őket. Nem a mi életünket formáljuk, az övékét. Ha mi úgy hitetlen világ szemével nézzük a gyerekeinket, és így formáljuk őket, testvérek, akkor már csak legyinthetünk rájuk. Ha csak az Úr nem könyörül meg rajtuk. Hogyha meg az Úr szemével nézzük, és úgy neveljük őket, ahogy az Úr mutatja, akkor meg az Úr áldását várhatjuk. Az ő saját életüket nem fogjuk elrontani akkor. Egy példát hadd mondjak még, itt talán belefér az időnkbe az, hogy megyünk az iskolába, és ott látjuk, testvérek, azoknak a hitetlen szülőknek a gyerekeit. A mi gyerekeinkkel együtt járnak iskolába. Azoknak a gyerekeknek, testvérek, a szüleik nem úgy nézik őket, mint az Úr, hanem úgy, ahogy ők tudják. Az ő saját szemükkel. Hitetlen szemmel. És aztán ezek a gyerekek, testvérek, már 6.-7. korukban például mindent megkapnak. Az égvilágon mindent megkapnak. Olyan ajándékokat kapnak, hogy én felnőtt fejjel nem kapok olyan ajándékokat, de gyerek fejjel nem ismertem álmodni, hogy én nekem olyan ajándékokat fognak a szüleim oda tenni a születésnapomra, vagy a karácsony, amit a mai gyerekek megkapnak. minden, a legnagyobb ajándékot, és ezek a gyerekek, testvérek már nem is tudnak semminek sem örülni. És nem csak 8. korukban nem tudnak örülni, hanem aztán majd gimnazista korukban, de 20 éves korukban, vagy 30 éves korukban se fognak tudni semminek örülni. Mert kitömték őket mindennel, úgymond nagy bölcsen, és elvették tőlük az örömöt. De mást is elvesznek. Jönnek a gyerekeink, és azt mondják, hogy megkérdezte a tanítónéni, hogy mit kaptatok karácsonyra. És minden gyerek elmondja, hogy mit kapott. És akkor elmondják a mi gyerekeink is, hogy nekünk, a testvérünk rajzolt egy szép kis rajzot. Micsoda! Közröhely tárgyává válnak, hogy a kis Kinga rajzolt, mit tudom én, nekik valami rajzot, és ők ezt ajándékképpen becses kincsként ugye őrzik. Hogy ez mi ez? Hát mi ez? És jönnek is a gyerekeink, és nekik ez elég nehéz ugye elhordozni, hogy többiek lenézik őket, lehurrogják őket, hogy hát csak ilyen ajándékot kaptatok ti. És akkor mondják, most mit mondjunk erre, apu? Hát tényleg, mi miért csak ilyen ajándékokat kapunk? Küszködnek, ugye, és akkor próbálok nekik segíteni. Hogy abban a rajzban, mondjuk, nem érzitek a kis testvéreteknek a szeretetét? Többet ér az a rajz, amiben benne van a testvéreteknek a szeretete, mint 3 számítógép, meg egy nyaraló, meg nem tudom mi micsoda, amit már szüleitek jó dolgokban nem tudnak már mivel ajándékozni, ilyeneket adnak a gyerekeiknek. És lelkismert furdalásukban nem tudnak ilyet adni. Hát tanuljatok meg örülni ezeknek a kis dolgoknak, és érezzétek meg, hogy a testvéretek szeret benneteket. Például. De érezzük, testvérek, hogy ez azoknak a gyerekeknek, vagy a mi gyerekeinknek, akiket próbálunk az Úr szerint nézni és úgy nevelgetni, azért nagy különbség lesz valószínűleg a gondolkodásmódjuk között. Az egész életfelfogásuk, vagy életszemléletük között. Sőt, testvérek, itt nem csak arról van szó, hogy ahogy mi nézzük őket, úgy fogjuk őket nevelni is, és rontjuk el az ő életüket, hanem arról is szó van, hogy az ő utódaiknak az életét is totál elronthatjuk. Mert a gyerekeink úgy fogják nevelni az ő gyerekeiket, ahogy tőlünk látták. És ha mi rosszul neveltük őket, akkor nem csak az ő életüket rontottuk el, hanem az utódaik életét is, ha csak az Úr közben nem nyúl valahogyan. Azt látjuk, testvérek, például azokban a családokban, ahol a gyerek központban áll, és úgy nevelik őt, hogy mindent megadnak neki, és egy kis istenként dirigálja a család életét a gyermek. Utána felnő ez a gyermek, és hozzámegy egy másik emberhez, és aztán szülni fogja az ő saját gyerekeit, és azokat a gyerekeit is ugyanúgy fogja isteníteni ez a gyerek. Ugyanúgy fogja isteníteni a mi unokáinkat, mint ahogy mi őt istenítettük. Ott is körül, pedig hogyha a gyerek körül forog az élet, ha a gyerek lesz az Isten, akkor azt a házasságot már nézegethetjük. Azt a házasságot már nézegethetjük. Ha a gyerek a központ, és nem az Úr. De az ilyen gyereknek, testvérek, aztán a személyiségét is nézegethetjük. Mert aztán hányszor találkozom én is olyan fiatalokkal, akiket istenítettek a szülei, és körülöttük forgott az élet. És látszik, hogy egy torzult személyiségük van. Eltorzul a személyiségük. Boldogtanak, nem találják a helyüket, még a férjük mellett se találják a helyüket. Nem tudnak elszakadni a szüleiktől. Egy olyan belső kötődés van, hogy egyszer mindenre rohangálnak a mamához meg a papához. Testvérek, azért azt mondom, hogy fontoljuk meg, az Úr szemével nézzük a gyerekeinket, vagy a világ szemével. Ha a világ szemével nemzedékekre elronthatjuk az életüket. Ha az Úr szemével nézzük, és úgy neveljük őket, az Isten irgalmas hozzájuk, akkor megáldja őket. Itt is történhet ilyen változás, de azért itt nagyobb az esélye. Nézzük a mi gyermekeinkre úgy, hogy ez a Zsoltár előadja, testvérek. Nézzük rájuk úgy, hogy örökség nekem. Bánjak vele ennek megfelelően. Nézzek rá úgy, hogy gyümölcs a gyermek. Bánjak vele ennek megfelelően. És fogadjam, mint jutalmat az Úr kezéből, és bánjak vele ennek megfelelően. Segítsen mindenhez bennünket, ami Úrunk. Amen. Imádkozzunk, testvérek. Köszönjük néked, Úrunk, a te drága ígédet, amelyben eligazgatsz bennünket az élet dolgaival kapcsolatban, most éppen a gyermekeinkkel kapcsolatban. Segíts, hogy a te szemeddel tudjunk rájuk nézni. Hadd töltse be a szívünket hála és öröm, amikor rájuk nézünk, tudva az, hogy ők a mi örökségünk. Ők jutalom a te kezedből, és ők egy gyümölcs, amit tőled kaptunk. Segíts, Urunk, hogy ezeknek megfelelően tudjuk őket nevelgetni, őket terelgetni, őket tanácsolni. És kérünk téged arra, hogyha valamit már elrontottunk, már jóvá tehetetlenül elrontottunk, akkor azt te bocsásd meg nekünk. És segíts, Urunk, hogy váltani tudjunk. Segíts, hogy a te szemeiddel nézzük a gyerekeinket, vagy unokáinkat. És add, hogy úgy tudjunk hozzájuk viszonyulni, ahogy te kívánod tőlünk. Urunk, kérünk téged arra, hogy engedd megtapasztalnunk, hogy aki elfogadja a te ajándékodat, az boldog ember lesz. És az nem szégyenül meg idős korára sem. Segíts, Urunk, hogy téged is, de a te kezedből jövő kis ajándékaidat, vagy nagy ajándékaidat örömmel tudjuk elfogadni. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg a szívünkben ezeket az ígéket, és add, hogy jó gyümölcsöt teremhessünk minnyáján a te dicsőségedre. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi családjainkra, a gyermekeinkre, unokáinkra, és munkálkodj az ő szívükből, hogy megtérhessenek te hozzád. Imádkozunk hozzád az idős szülőkért, akik egyedül maradtak, akikre talán a gyermekeik nem figyelnek oda, nem gondozzák őket, nem veszik körül szeretettel. Kérünk, hogy te vedd őket körül, és te változtasd meg a fiaknak, a lányoknak szívén indulatát is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk egész gyülekezetünket, sőt egész népünket. Kérünk, Urunk, hogy állítsd helyre ebben a népben a családról szóló rendelkezéseidet, ezeknek ismeretét, és add meg, hogy ezeket is tudjuk mi követni. Imádkozunk arra, hogy azért, hogy rombold le a sátánnak ezt a munkáját, amit a családdal, a házassággal, a gyerekekkel kapcsolatban is kifejt, és hogy rombolj ezt az intézményt, ami tőled származik. Kérünk, hogy te könyörülj meg a mi népünkön, és változtasd meg ezt a fölfogását, gondolkodásmódját, gyakorlatát is. Kérünk téged, hogy tanítsd a mi népünket arra, hogy te szemeddel tudja nézni a gyermeket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután házaspári kör lesz. Délután 16 órától Ács Péter testvérünkék lakásán a Tambura utca 5 szám alatt. Szeretettel hívjuk és várjuk a házaspárokat. Hétfőn ifjúsági órát tartunk 19 órától. Kedden bibliaóránk lesz 18 órától. Pénteken énekkari próba lesz. És szombaton pedig imaórát tartunk a megszokott időben. Hirdetem a testvéreknek, hogy házasulandó jegyes párunk van, másodízben hirdetem Birtók Lajos és Juhász Judit testvéreinket, akik május 22-én 16 órakor kérik Isten áldását házasság kötésükre. A gyülekezet tagjait szeretettel és tisztelettel kérik majd, már most hirdetem, hogy a kiterjedt rokonságra és családra való tekintettel majd őket engedjük előre ülni templomban. Tehát mi igyekezzünk kicsit hátrébb húzódni, hogy ezt a meglehetősen nagy családot valahogy a családtagok közelébe engedjük. Az Úr vigye teljesedésbe az házasulandóknak szent szándékát, és áldja meg őket addig is minden készülődésükben. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy a libenceli missziótól kaptunk egy meghívót, a Lutz házaspár 2004. júniusában visszatér Ekvádorba. Ez megint azzal jár, hogy kibocsátjuk őket. Elbúcsúzunk tőlük május 15-én szombaton, vagyis jövő héten szombaton a Budapest nagyváradtéri református templomban lesz a kibocsátó Isten tiszteletük, ahol lesz egy igehirdetés, lesz egy Ecuadorról szóló riportfilm, beszámol a gyöngyvér és a férje Ede az elmúlt évről, hol jártak, mit csináltak, jövőbeli terveiket is előtárják, és imádsággal küldhetjük, és Isten áldásával küldhetjük ki őket újabb 5 évre ecuadori szolgálatukba. Tehát, hogyha valaki szeretne erre elmenni, mindenkit szeretettel látnak, aki számon tartja őket. Tehát ez jövő szombaton Budapesten, nagyváradtéri református templomban máj délelőtt 10 órakor fog kezdődni. Hirdetem még azt, hogy jövő héten, pénteken indul az erdélyi útra a gyülekezetnek az a része, amelyik jelentkezett. Akik jelentkeztek, azokat most tisztelettel kérem, hogy egy pár percre maradjanak itt, hogy a részleteket megbeszélhessük. Végül azt hirdetem még a testvéreknek, hogy a Magyarországi Református Egyház zsinata ülésezett az elmúlt héten, és kiadtak egy állásfoglalást a házasság, család és szexualitással kérdéseivel kapcsolatban. 3 nagy része van az állásfoglalásnak. Az első részében a házasságot Isten teremtési rendjének tartják, és életre szóló szövetségi kapcsolatnak, tehát megerősítik a bibliai tényállást. A második részben beszélnek arról, hogy milyen visszaélések történhetnek a házassággal kapcsolatban, vagy a szexualitással kapcsolatban. Ebben a fejezetben van az, hogy fájlaljuk és helytelenítjük az egyházunk tagjai és tisztségviselői között is előforduló házassági válásokat. Mégis valamennyi kortársunkkal szolidaritást vállalva hirdetjük Isten kegyelmét, a megtérés evangéliumát és az újrakezdés lehetőségét, amelyet mind egyéni, mind közösségi életünk erkölcsi megújulása egyetlen lehetőségének tekintünk. És aztán jön a harmadik fő rész ennek az állásfoglalásnak, amelyben kitér az együttélésre, tehát a külön neműek élettársi együttélésére, és az egyneműek tartós kapcsolatára, tehát a homó pároknak a kérdésére. Hála legyen Istennek, hogy ezekben a kérdésekben is a bibliai állásfoglalást képviseli a zsinat állásfoglalása. Először is a homoszexuális emberekkel kapcsolatban azt írja, hogy lelki gondozói tapintattal fogadjuk őket, és diszkréten kezeljük problémájukat, és őket minden diszkriminatív magatartással szemben megvédelmezzük. Majd így folytatja, mivel azonban a homoszexuális gyakorlatot a Biblia a házasság töréssel egyenlő súlyú bűnnek tekinti, ezért egyházunk az ilyen jellegű kapcsolatokat elfogadni nem tudja, ezek egyházi megáldását lehetetlennek tartja. Mindezekből az is következik, hogy az ilyen életvitel vagy annak propagálása a lelkipásztori és vallástanári hivatással, valamint az e hivatásokra felkészítő képzéssel, mindennemű egyházi szolgálattal összeegyeztethetetlen. A házasság és család védelme érdekében egyházunk tiltakozik az ellen is, ha a törvényhozás a házassággal azonos értékűnek kívánja tekinteni a homofil párok együttélését, lehetővé téve számukra gyermekek örökbefogadását is. Tehát lényeg az, hogy született egy ilyen meglehetősen nagy jelentőségű határozat, vagy állásfoglalás. Ha valaki szeretné ezt megismerni közelebbről, akkor az interneten is hozzáférhető, de hogyha valaki kéri, akkor le is tudjuk ezt esetleg fénymásolni, és a testvéreknek a kezébe tudjuk adni. Ha kéri valaki, szóljanak, és megkaphatják. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünket keressük elő. A 256. énekünket. 256. dicséretünket. Első és utolsó versét énekeljük el most az előre haladott időre tekintettel, tehát a 256 első vers és az utolsó 8. versét, utána pedig majd a magyar himnuszt. 256. énekünk első verse így kezdődik: Irgalmaz Úristen immáron én nékem.